jelenlétek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk a Bírás könyvének 5. fejezetéből, a 12-től a 18. versig terjedő ige szakaszból. Bírás könyve 5. fejezete 12-től 18. versig.
Serkenj, serkenj föl, Deborra, serkenj, serkenj, mondj éneket, kelj föl, Bárák, fogd, fogd, Abinoam fia. Így jött a dicső maradék, jött az Úr népe a hősökkel hozzá. Az Amálékban gyökeret vert Efraimból valók, utána Benjamin a te népeddel együtt. Mákéból jöttek a vezetők, Zebulonból a vezéri pálcát hordok. És akár vezérei a Deborával tartok, és akár meg Bárák a bőrbe vonó gyalogságával. Rubén tartományaiban nagy fontolgatások voltak. Miért maradtál mégis ülve, karámok között, hallgatva pásztor fogját? Rubén tartományaiban nagy fontolgatások voltak. Gileát a Jordánon túl tanyázik, és Dán miért időzik a hajóknál? Elsír ülve maradt a tengerpartján, ott tanyázik ödleinél. De Zabolon halált megvető bátorságú nép, meg Naftári és a mezőség magaslatain.
Imádkozzunk. Atyánk, így támunk előtted. Elég jöttünk, elég hoztuk mindenünket. Dicsérjünk téged, mert te vagy a nagy király, aki győzelmet adsz. Életünk sok változása között igazi megnyugvás lesz számunkra az, hogy te változhatatlan vagy. Ha ráfüggesztjük tekintetünket, elérjük a tőled kapott célunkat. Ha elesünk is, te felemelsz. Hála legyen neked a kegyelemért, amit nap mint nap tapasztalunk. Hála legyen a növekedésért, amelyet mi nem érhettünk volna el, te adtál nekünk. Urunk, eléd hozzuk, hogy összetett nehézségekbe ütközünk utunkon. Kérdések forognak bennünk, választások előtt állunk. Megvalljuk, hogy bizonytalanság van a szívünkben, ha ezekre gondolunk. Nehéz nekünk a mi nézőpontunkból beazonosítani, melyik a helyes út, melyik a te utad. Nem könnyű számunkra elmondani, mikor kell kockázatot vállalnunk, elengedünk számunkra kedves dolgokat a te ügyedért, és mikor élvezhetjük a tőled kapott nyugalmat. Nehéz konfrontálódni, kilépni a komfortzónánkból egy látszólag bizonytalan cél érdekében. De te, Urunk, hatalmas vagy, időn és téren felülállsz. Te rálátsz az útra, mint egy térképre. Tudjuk, hogy ha te vagy a vezetőnk, jó irányba haladunk és győzni fogunk. Segíts, Urunk, mert látásunk sokszor elhomályosítják érdekeink. Adj egységet, közös látást útkereséseinkben. Téged akarunk követni, szeretnénk felrúgni a saját kereteinket a tiédért, elengedni kényelmünket és harcolni, ha kell. Szeretnénk valóban benned élni, egy testé válni veled, aki magad vagy a szeretet.
Istenek igéjét, amelynek alapján az ő lelke segítségével közöttetek az ő üzenetét fogom hirdetni, Biblia legutolsó könyvében, a Jelenések könyvében található megírva. Itt nyissuk ki a szentírásunkat, és a Jelenések könyvének 3. fejezetéből, a 14. verstől olvasom az igét. A laodíciai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözd, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemedet és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz hát és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én vele. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Amen. Folytatva Debóra énekét a Bírák könyvéből, így ahogyan a múlt hét után a következő strófákat olvassuk ebből a dicsőítő énekből, az Isten cselekedeteiről, az ember cselekedeteire esik a hangsúly, ezt világítja meg most a Szentíró. Amit látunk, az korán sem olyan fényes, mint ami ebből a hőstebből eddig kitűnt a számunkra. Ugyanis Isten népe életében soha nem látott megosztottságot látunk. Olyan szét szakadottságot, amire eddig az ő történetükben nem volt példa. Azt látjuk ebből a leírásból, ha belenéztek az írásba, hogy vannak, akik hősiesen, erőn felül, végtelen áldozattal hordozzák a terheket, és veszik ki a részüket a legnehezebb pillanatokból is. Vannak, akik passzívak maradnak, állandóan fontolgatnak csak, mások kifejezetten távol maradnak, és az is beszédes, sokszor az a legbeszédesebb, amiről nem is beszél az írás, hogy a 12 törzs közül van, akit meg sem említ. Az első kérdés, amit nagyon fontos föltennünk az igének, mi az oka Isten népe megosztottságának? Talán, amit így a legkézenfekvőbbnek tűnik, hogyha a következő versbe belepillantunk a felolvasott rész után, a 19. versbe, hogy óriási különbség van azok között, akik Izrael népe ellen jöttek, és azok között, akik Isten ügyét látva az ő küldetésében akartak harcolni. Ugyanis az ellenség jól szervezett hadsereggel rendelkezik, nyilvánvaló uralkodókkal, akik egyértelmű parancsokat adnak, és látjuk, hogy egy jól szervezett, jól felépített stratégia mentén haladnak előre. A múlt héten pedig ugye azt láttuk, hogy Izrael népe a győzelem előtti állapotban rendkívül elesett, hogyha a 7. versbe belenéztek, ott a teljes társadalmi káosz, a vezetés totális hiányát látjuk. És ez természetesen hihetetlen kockázatot jelent. Ahhoz a hadművelethez, amiről itt a Bírák könyve ebben a nagyon nehéz helyzetben, forrongó helyzetben beszél, hihetetlen világos, kifor stratégiára lett volna szükség, és rendkívül jól képzett vezetőkre. Itt pedig egyik sincs jelen. De mielőtt még az ítélkezés útjára lépnénk, és elkezdenénk akár jogos ítéleteket is alkotni azokról a törzsekről, akik távol maradtak ebben a harcban, érdemes a saját életünkben végig gondolni, hogy melyek voltak azok a pillanatok, amik mi eleve vesztesnek gondoltunk. Azok a történeteink, amire teljesen nyilvánvaló volt, hogy ha mi ezen az úton elindulunk, egész biztos, hogy vesztesen fogunk kijönni. Érdemes előidézni ennek a történetünknek a hangulatát, az élményvilágát, a döntéseinknek ezt a feszült valóságát. Mi alapján döntöttünk akkor és ott? Vajon mi volt a mi életünkben az, amiben döntést hoztunk? Mert ha meg akarjuk érteni Isten népének ezt a nagyon nehéz helyzetét, valami hasonló történetet kell fölidézni. Hát vajon ki az, aki amikor látszik a nyilvánvaló kudarc, látszik a nyilvánvaló értelmetlen áldozat, hogy odaáll az élre, hogy igen, én akarok az első lenni, aki egy ilyen harcba elindulok. Nagyon érdekes volt visszatekinteni arra az időszakra, amikor ide kerültem a gyülekezetbe. Ugyanis nekünk is, ahogyan elindultunk, nagyon vesztes helyzetben kellett szembenéznünk a saját valóságunkkal. A közösségünk úgy élt, hogy gyakorlatilag belátható időn belül be kellett volna már rég zárnunk, körülbelül 11 évvel ezelőtt ezt a gyülekezetet finanszírozás hiányában. Az egyik kézzelfogható probléma az volt, hogy az adakozás 50 forint per fő per vasárnap volt. Ez gyakorlatilag az, hogy a gyülekezet nem akarta hordozni a gyülekezet terheit. És amikor nyilván lelkészként, akinek ezt feladatot föltettem a kérdést, hogy testvérek, akarjátok-e, hogy ez a gyülekezet működjön, vagy nem, és mind a kettő jó válasz, csak legyen tiszta a keret, akkor rengeteg ember megsértődött. Volt olyan vezető, aki azt mondta, hogy ha itt tényleg nekem érdemi módon kell adakoznom, akkor én most beadom felmondásomat, lemondok a presbiteri tisztről. Holott ez a mi felelősségünk, ez a mi kötelezettségünk, ez a mi feladatunk. Megosztottál vált a közösség anyagi kérdéseken keresztül, egyre öntőbb konfliktusokat jelentett, ami aztán itt-ott más kérdésekben is fölütötte a fejét. De van-e értelme olyan lukas fazékba vizet tölteni, olyan kérdésekben áldozatot hozni, amiről teljesen nyilvánvaló, hogy vesztes pozíció. Mert azt mindenki ki tudta számolni, hogy ebből a bevételből ez a gyülekezet nem fog üzemelni. Milyen nagy ajándék, hogy voltak, akik ennél többet láttak. De akik többet láttunk ennél, vajon nem érthető ez a működés? Nem érthető a megosztottságnak ez a kettősége? Az emberi döntéseknek ez a szétfeszített volta? Hiszen mindnyájunknak egy sor felelőssége van. Megkívánható-e, maradva ennél a példánál, megkívánható-e, hogy az ember előrébb helyezze a gyülekezet érdekeit a saját érdekeinél? Vagy más valaki érdekét az ő személyes érdek, mondjuk a gyereke érdekénél? Megkívánható-e az bárkitől, hogy azt mondja, hogy látom, hogy a közösségem mellé most oda kell állni? Van valaki, aki mellé oda kell állni, mert beteg, mert szegény, vagy nem tudom. És ez azt jelenti, hogy nekem most, amint van, abból most kevesebb lesz, mert odaállok egy vesztes helyzetbe. Én azt hiszem, talán mindnyájan érezzük a bibliai történetnél sokkal kisebb áldozathozattal kérdésében, hogy mennyire nem egyszerű odaállni a küzdelemben. Mennyire nem egyszerű odaállni és áldozatot hozni. Mennyire nem egyszerű kiállni a közösségért, kiállni egymásért. Ez nem magától értetődő dolog. Mert amikor az ember közösséget vállal valakivel, ott bizony áldozatra van szükség, és összefogásra van szükség. Ezt jelenti a közösség. Ahol ez nincs meg, ott nincs közösség. Bárák és Debóra, emlékszünk az elmúlt hetekre, utasításba adja már Bárák Debórának, hogy hívja hadba a többieket. Áldozatra volt szükség, összefogásra volt szükség. Ki kellett állni az Isten ügyéért azoknak, akik eddig haszonélvezői voltak az Isten ügyének? Most nem arról volt szó, hogy jó-e neked, hogy Isten népéhez tartozol. Most nem arról volt szó, hogy kapsz-e ebből valamit, hogy érdeked-e neked az, hogy ehhez a közösséghez tartozol a 12 törzsben. Most nem erről volt szó. Most arról volt szó, hogy most rád van szükség, másnak van rád szükség, és neked áldozatot kell hoznod azért, hogy a továbblépés lehetővé váljon. És mit látunk? Néhány héttel ezelőtt elvettetek többen ezt a térképet, mondtam, tegyétek, de most érdemes elővennetek ezt a térképet, ugye, ha jól... Szóval erről van szó. Viszont a könnyen be tudunk azonosítani néhány nagyon érdekes dolgot. Efraim és Benjamin, ez az a törzs, ahol Debóra egyébként él. Mákír neve itt a felsorolásban, ez talán kicsit talányos lehet. Ő Manassé elsőszülött fia, itt Manassé törzsére gondol. Zebulon, Naftali és Izsakár, ez az a néhány törzs, amely komoly áldozatokat hoz. Felsorakoznak Isten ügye mellé. Ők vállalják, hogy ebben a reménytelen, vesztes helyzetben ott vannak Isten ügye mellett. Zebulon és Naftali volt a legbátrabb, ez kiderül abból a történetből, amit Izamos felolvasott, vagy együtt olvastunk az ígében. Ők voltak a legaktívabbak. Tegyük hozzá zárójelbe, egyébként őket érintette legsúlyosabban az a történet, amit Jávin király elnyomása jelentett, amiről a múlt héten szólt az ige. ám egyedül vesztettek volna. Ez a két törzs, ha magára marad, ha a többiek nem állnak mellé, akkor biztos, hogy elvesztették volna ezt a harcot. Összefogásra van szükség, és áldozatra. És lehetett volna azt mondani, hogy ti választottátok ezt a területet, ti költöztetek ide, a ti életetekről van szó, a ti jövőtökről van szó, hát szóljátok meg magatoknak ti. Voltak ilyen törzsek? Több ilyen törzs volt? Nézzétek meg, Ruben és Gád, ahogyan kétszer is megemlíti az írás, csak fontolgatták a részvételt. Hát igen, ismertek ezt a működési módot, hogy egyébként rukkolunk neked, egyébként melletted vagyunk, gondolunk rá, de nem erre volt szüksége ennek a két törzsnek, és Isten népének, Isten ügyének sem. De ők fontolgatták, inkább választották a semlegességet. Emlékeztek a két héttel ezelőtti igéből, hogy milyen nagy hatalmi játszmák voltak ezek. Hogy milyen fantasztikus hatalmi történetekben, játszma rendszerekben voltak benne Isten népe, hogy mindenféle ilyen titkos politikai alkukat kötöttek a békéért. Itt is erről van szó tulajdonképpen. A 12 törzsből 8 az, aki részt vesz. 30%, 1/3 köszöni szépen, ők jól megvannak, nekik nem megy olyan rosszul. Ők el vannak a maguk világában. Ők el vannak abban a történetben, amiben éppen élnek. Ők nem akarnak harcolni, ők nem akarják kihúzni a gyufát, nem akarnak szembe menni Jábinnal, az elnyomó nagy uralkodóval, ők nem akarják húzogatni az oroszlán bajszát, még csak kockázatot sem akarnak vállalni. Mondja meg az, akinek ez problémája. Ők szépen maradnak otthon, megvan a kis maguk alkuja, a kis maguk paktuma, és ez nekük épp elég biztonságot ad, hogy ne hozzanak áldozatot ezért az ügyért. Milyen megrendítő így látni, egyrészt Isten monumentális tervét. Isten nagy tervét, aminek része volt ez a történet. Milyen megrendítő látni Isten gondolatait ebben, és az ő választottait. Aki ebben a kérdésben, aminek egyébként hosszú-hosszú időn keresztül ők haszonélvezői voltak, ebben a kérdésben most nem tudnak egymásért kiállni. Mi az, ami megosztotta ezeket a törzseket? Mi volt más, ami ezeket a repedéseket előidézte? Leginkább az eltérő látásmód. Ha a Bírák 4-hez odalapoztok, és a 6. versbe belepillantotok, átfutjátok, és fölelevenítitek az emlékezeteteket arra az igehirdetésre, amiről szólt, gyakorlatilag nagyon eltérő látások mentén élt Isten népe. És ahol nincs egységes látás, és az Isten népe nem tapasztalja Isten vezetését, nem tapasztalja azt az utat, azt az irányt, amiben menni kell, akkor megjelennek egyre erősebben az egyéni szempontok és az egyéni érdekek. Erről szól a Bírák könyve 4. fejezetének ez a része. Talán ezen a ponton megállapítható lesz az az apró rezdülés, ami átszőtte ezt az időszakot. Honnan tudhatjuk, hogy jól érti az Urat? Ha jön Debora, és mond valamit, gyerünk harcba. Honnan tudhatjuk, hogy igaza van? Mitől biztos, hogy én nem látom jobban? Nem az-e a bölcs, aki bebiztosítja magát abban a biztonságban, amiben van? És nem kockáztatja legalább azt, amilyen van? Honnan lehet azt tudni, hogy ő, aki próféta és bíra, ebben a dologban helyesen gondolkodik? Emlékezzünk vissza ezekre a hatalmi cselszövésekre, rejtett alkukra, amivel a biztonságot és a minél alacsonyabb terhek világába próbáltak lavírozni. Héber és Jájer történetére a Bírák könyve 4. fejezetében, 17. versről olvastok ott. De az a baj, és ez egy nagyon nehéz része az egyháznak. Az a baj, hogy igazából Isten valóságos jelenlétét nem lehet megtapasztalni, ha nem kockáztatnak. Aki el akar indulni az Isten útján, az csak kockáztatva tud elindulni. És fog sebeket kapni, lesz olyan, hogy el fog bukni, lesz olyan, hogy hihetetlen bizonytalanságban fog élni, lesz olyan, hogy üldözni fogják, lesz olyan, hogy nem lesz jó biznisz Isten katonájaként harcba menni. Ezek mind benne vannak a Bibliában. Ami nincs benne, hogy figyelj, sikeres leszel, semmi problémád nem lesz, csak térd meg, és minden rendben jön, erről nincsen szó a Bibliában. De arról szó van, hogyha te ezt vállalod, és kiállsz ebben az ügyben, jobban fogsz járni. Jobban fogsz járni. A végső szálla a te javadra fog billenni. De Isten jelenlétét nem lehet máshogy megtapasztalni. Ezért nem mindegy, hogy ki Isten népének bírája és profétája. Nem mindegy, hogy ki ad látást. Ugyanis ha nincs közös látás, amire Isten népe egyként oda tud tekinteni, egyszer csak rengeteg irány lesz, és az irányok közül mindenki a saját érdeke szerint fog dönteni. A hamis vagy téves látás legalább olyan kártékony Isten népének életében, mint a prófétának való engedetlenség. Ezért hív Isten bennünket, az ő népét egységre. De abban a pillanatban, hogy ez a gondolat fölvetődik, hogy mi egy szívvel, egy lélekkel legyünk együtt, ami azért nem igazán egy, de nem olyan műfaj, ami az egyháznak régóta jól megy. Mi nem nagyon tudunk egy szívvel, egy lélekkel együtt lenni. Mi annak örülnénk, hogy mindenki a mi szívünket, meg a mi lelkünket pátyolgatná. De hogy egy szívvel, egy lélekkel valamit csináljunk, ez azért egy picit, hát úgy megrágják a történeteink. Rögtön fölvetődik a kérdés, kiért vagyunk felelősek. Hadd mondjam, az egyháznak ez az egyik legnehezebb és legégetőbb kérdése. A Biblia legelső történetei is különös hangsúllyal foglalkoznak vele. Ha oda lapoztak az 1 Mózes 4-hez, ott a 9. verstől Káin és Ábel történetében, olyan drámai ez a kérdés, ismertek Káin és Ábel történetet, ugye két testvér áldozatot hoznak, és az egyik testvér, mivel a másiknak az áldozat elfogadta az Úr, fogja és megöli. Tehát így hamar elrendezte a spirituális kérdéseket. Akkor azt kérdezte az Úr Káintól, hol van Ábel a te testvéred? És Káin azt feleli, nem tudom, talán őrizője vagyok én az én testvéremnek. Annyira cinikus, annyira drámai, annyira halásztagú az egész. Értitek ezt a kérdést? Talán őrizője vagyok én. Kell nekem felelnem ezért az emberi, a testvérem. Ugyanis az egyház életében azért az évszázadok óta megtanultuk, hogy az ember óvatos a testvéreivel. Tehát aki korábban megölelt téged, lehet, hogy a következő pillanatban hátraszúr. Hát Káinnek esetében ez így történt. És nem árt néha, hogyha tényleg mi is óvatosak vagyunk a testvéreivel. Káin kérdése. De felelős vagyok te én érted. Avagy kell nekem téged őrizni. Kéne gondolt Istenem neked róla. Ez egyik legcinikusabb kérdés, amit az ember elmondhat Istennek. Jézus egy alkalommal, amikor erről a kérdésről kérdezik, hogy kiért vagyok én felelős? Kiért tartozom felelősséggel? Kinek vagyok én az őrizője? Elmondja az irgalmas samaritánus történetét. Sztorit ismeritek? Van egy ember, egy samáriai, akit nagyon gyűlöltek, mondjuk ma itt Magyarországon úgy mondaná, hogy egy cigány ember, aki ott fekszik, lehet, hogy úgy tűnik részegen az útszélen, és jön a pap, aki mivel megy a templomba, vagy a jeruzsálemi hatalmas monumentális templomba, nem lehet tisztátalan, hát ő az Isten szolgájaként megy, és a kultuszt végzi, hát nem érhet hozzá mindenféle tisztátalan emberhez, hát ő csak nem csinálja, és mennek, sokan elmennek. Bocsánat, a sztori úgy van, hogy a samaritán is jön, tehát a cigány jön éppen a bajba jutott emberhez, és ő lesz, aki segít neki. Ki az én felebarátom? Ki az, akiért felelősséggel tartozom? És ki az, aki valóban felelősséget visel? Biztos, hogy a testvérünk? Biztos, hogy az, aki eddig azt mondta, hogy mennyire szeretlek téged? Biztos, hogy az az ember, akiről azt gondoltuk, hogy annyira közel áll hozzánk? az vállal értünk felelősséget, annak van felelőssége, aki odaáll, amikor rajtam vagy. Az irgalmas samaritánus története lerátja Káin és Ábel leplét, már Káin leplét, Káin és Ábel történetében. Ha nagyon egyszerűen akarunk egy elég használhatatlan választ adni a kérdése, kikért vagyunk felelősek, akkor ezt a választ hadd adjam neked, akikért felelőssé tett Isten. De hát semmire nem megyünk, azt hiszem, hogy adott vagyunk. A válasz jó. Ha gyakorlatilag kell választ adni, ha gyakorlat szempontjából használható módon kell választ adni, akkor a válasz így hangzik, akiről, ha kérdez Isten, annak felelned kell. Aki a te ismeretségi körödben, ha Isten kérdez róla, neked volt-e dolgod vele? Kellett-e tenned érte? Parancsoltam-e neked, hogy ezt is teszed? És neked erre válaszolnod kell, ez a válasz, ez a felelet, ez a te felelősséged. A felelősség ezt jelenti. Ha Isten kérdez, neked válaszolnod kell. És ha kell válaszolnod, akkor sajnos, akármennyire rossz érzés, neked felelősséged van. Ilyen volt Káin Ábel szemben. Isten kérdezte, és neki felelnie kellett. Ilyen volt a négy távol maradó törzs számára a 8-6-ba vonuló törzs. És ilyen a gyülekezet is. Mi is, akik most itt vagyunk. Amikor a Jelenések könyvében a laodiciai gyülekezetről olvastunk, egy olyan gyülekezet képe rajzolódik ki előttünk, amelyben megkopott a felelősség. Isten kérdezte őket, de ők úgy gondolták, nekik nem kell válaszolni. Isten közösséget adott nekik, de ők úgy gondolták, hogy a közösség felelősségét nem kell hordozniuk. Négy nagyon egyszerű dolgot olvasunk, ha odalapoztok a Jelenések könyvéhez. Az első, hogy langyosak voltak. A langyosság az, hát hadd mondjam így a bibliai terminuset, hát ilyen hányingerkeltő. Nem az volt a baj, hogy undorítóak voltak. Ez nem volt baj. A baj az volt, hogyha a felelősség hiányát úgy megcsapja az embert, az émeítő tud lenni. Mi az émeítő benne? Az, hogy itt vagy, és úgy gondolod, hogy teljes lényedben vagy itt, és a másikról is azt hiszed, hogy itt van teljes lényével, de amikor a felelősség pillanata elérkezik, kiderül, hogy egyébként ő meg nem. Ez az, ami émeítő, undorító és hányingerkeltő. A langyosság az olyan semmilyen. Nem tudom, hogy tapasztaltam ezt az olyan semmilyen kapcsolatokat, ahol ha így van, akkor így mondja, ha úgy van, úgy mondja. Ha ti megcsináljátok, hordozzátok a gyülekezetet, cipelitek a terheket, odaadjátok, amitek van, beleteszitek magatokat, hát persze én majd elfogadom. Majd ülök a farmizen és élvezem, haszonélvezője leszek annak, amit ti csináltok. A második dolog, amit látunk ebben a gyülekezetben, hogy magukat gazdagnak látták. Gazdagnak lettek. Laodicea egy hatalmas kereskedő város volt, két nagyon fontos világhírű ipari termékkel, az egyik a textilipara volt, hihetetlen gazd gyolcsokat tudtak csinálni, a másik pedig egy, nem tudom, pontosan nem tudtam utána nézni, de az akkori világ leghíresebb orvosa, aki a ismert világon a leghíresebb orvos volt, is ajánlja a laodíciai szemkenőt, csak egy olyan gyógyszer dolgoztat ki, ami nagyon sokféle szembetegségre volt jó. Olyan mellbevágó az a szembesítés, amit itt olvasunk az írásban. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izított aranyat, hogy meggazdagodj, fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget, és légy gyógyító ír, hogy bekend a szemedet és lásd. Mert Laodíciában, akik haszonélvezői lettek, mondjuk például a kapcsolatoknak, hogy el tudták adni a termékeiket, hogy egy olyan helyen éltek, valahogy megfeledkeztek azokról, akiknek ebből nem jutott, vagy kevesebb jutott. Míg ők meggazdagodtak, más nem. Míg nekik volt méregdrága gyógyszerük, másnak nem volt. Míg nekük kinyíltak a lehetőségek, másnak bezárult. De az ő felelősségük ebben a dologban nem mutatkozott meg. Aztán azt olvassuk a 19. versben itt a Jeremiás könyvéről, hogy nekik is szükségük volt megtérésre. Pedig nem mondja Jézus, hogy ők ne lettek volna hívők. Megtérésre, azaz újra gondolni azt, amiről régen azt gondolták, hogy helyes. Azaz más összefüggések szerint beazonosítani, hogy mit akar Isten, milyen irányba akar bennünket vezetni. Azaz tudatosítani az Istenhez fűződő viszonyunkat. És egy egyszerre itt a 20. versben, bár követni akarták az Urat, mégis kizárták. Mert Jézus mindig azzal van, aki kizáródik. Van úgy, hogy Jézus nem ott van, ahol az egyház van, hanem ott van egyház, ahol Jézus Krisztus van. Ha az egyház nem érzékeny azokra, akiknek szükségük van, ha a saját javukat nem úgy gondolja, hogy mi ezzel szolgálunk másoknak, akkor lehet, hogy éppen ezek a közösségek, ezek az emberek maguk úgy tesznek, mint a laodíciai gyülekezet, kizárják Jézust. Mindez pedig nem egyen-egyenként. Nem arról szól ez a 7 levélnek írt, vagy 7 gyülekezetnek írt levél, hogy itt voltak kedves emberek, meg gonosz emberek. Itt volt 7 gyülekezet, amely mint gyülekezet működött így. És a gyülekezetnek kellett megtérnie, a gyülekezetnek kellett újra megtalálni a régi szeretetet, a gyülekezetnek kellett szolgálnia Jézus Krisztusnak. És ez nem ugyanaz, mikor nekem egyénnek. Nekünk ezt meg kell érteni, mert ezt a tudást elveszítette a posztmodern kor. Mi már csak az egyéni érdekeinkben tudunk gondolkodni, de ha Bibliát jól akarjuk érteni, ezt a közösségi felelősséget is látnunk kell. A felelősség tehát nem feltétlenül jelent rokonszenvet, sem késztetés. Nem jelenti azt, hogy hú, én annyira akarok segíteni. A felelősség az a kötelezettség, amit az Isten kapcsolatunkból következik egymás iránt. Valójában nagyon jó volt a szerdai alapozó Biblióra, előkerült ez a kérdés, a felelősség kérdése, akkor így fogalmaztuk meg, a felelősség nem más, mint párbeszéd képesség Istennel. És itt értjük talán jól meg, hogy amikor mi a felelősségünket elzárjuk, akkor az Istennel való párbeszéd képességünket gyengítjük. Ugyanis a felelősségből, az Istennek adott válaszaimból következik az, hogy milyen irányba kell még jobban elköteleződnöm. Végül az igéből a harmadik kérdés, ami következik, hogy milyen következménye van a felelősség hiányának. Ugyanis azt talán érezzük, hogy az ember ösztönös rezdülése a felelősség elutasítása. Ez az alapvető érzés. Pláne amikor az érdekeimről van szó, az én személyes érdekeimről, akkor mi szeretjük ezt megkérdezni, hogy tényleg dolgom-e nekem? Tényleg őrizője vagyok-e én a testvéremnek? Tényleg oda kellene mennem, kockáztatnom a ruhám tisztaságát, vagy a kultikus tisztaságomat, vagy még pénzt is adni, hogy ennek a szerencsétlen embernek, vagy a sebeit kezeljék, dolgom-e ez nekem? A felelősség elutasításának kétféle módja van. Az egyik a felelőtlen életvitel, ez talán az egyértelmű. A másik a túlzott felelősségvállalás. De nagyon érdekes, mert ezt ritkán gondoljuk végig. Ugyanis az ember, aki túlzottan felelősséget vállal, aki azt gondolja, hogy ő mindenért felelős, annyira belefárad ebbe az egészbe, hogy valójában már nem képes arra összpontosítani, ami az ő dolga lenne. Ez a valóság vonul végig itt ebben a két bibliai történetben. Isten népe az Ószövetségben csak rendkívül részlegesen élhette át azt a csodát, amit az Úr készített nekik. Mi volt ez a csoda? Az, hogy Isten mellett, a legnehezebb és a legvesztesebb helyzeteink is győzelemmel formálódhatnak. Isten mellett. A legnehezebb és a legvesztesebb helyzeteink is győzelemmel formálódhatnak. Isten népének ezt a leckét kellett megtanulniuk, hogy ne a maguk okossága, ne a maguk biztonság keresésében akarják a jövőjüket megtalálni, hanem Isten vezetésében. Annak a közösségnek, amelynek az Úr a vezetője, és az Úr a királya, azt győzni fog. Erről beszél a Lice gyülekezetnek is Jézus. Az a gyülekezet, amely gazdaggá válik, amelynek van szemgyújító kenőcse, de egyébként ő a szegény és a vak, ez a gyülekezet el fog bukni. Akik hűségesen felelősséget vállaltak, átélhették a drámai csodát. Az ellenség hiába vonult föl nagyszerű királyaival, nagyszerű stratégiáival, fondorlatos cseleivel, el fog bukni. Erről szól majd a jövő heti a magyarázat. De pont ugyanezt látjuk ebben az új szövetségi részben is. A Laodicea gyülekezet nem volt képes arra, hogy bizonyságot tegyen Jézus Krisztusról. Bár minden eszköze meg lett volna. Miért? Mert a saját érdekeik fontosabbá váltak, mint az a küldetés, amire Jézus hívta őket. Ugyanis a küldetés az a közösségben lehetséges, a közösség pedig egymás iránti felelősséget jelent, és ma Jézus téged is kérdez. Hol van a te testvéred? Ugyanis a felelősségünk, ez a párbeszéd, az egyen-egyenkénti párbeszéd ebben a közösségben, ez teszi lehetővé, hogy egy irányba haladjunk. Ahol a felelősség nincs meg, azaz nem adunk választ erre a kérdésre, hogy hol van a te testvéred, ott megszűnik a gyülekezet iránya, a gyülekezet elveszíti a célját, és a gyülekezet közössége célt tévesztetté válik. Ezért kell megtérnie. Szétesnek a történetek. Amikor a Biblia az ördögről beszél, a mai ember szereti ezt így elütni és ilyen középkori mesének gondolni, de amikor az ördögről beszél, ezt a jelenséget mutatja föl. Amikor a Biblia az ördögről tanít, jó, ha beazonosítjuk ezt a szó, talán ismerős sokaknak a diabolosz, szó szerint szétdobálót jelent. Azt az erőteret, amelyben a történeteink szétesnek, szétomlanak, lefoszlanak. Szoktuk mondani, hogy úgy szét vagyok esve. Ez a diabolosz. Hogy szétmennek a közösségeink. Ez a diabolosz. Hogy szétesnek a történeteink. Ez a diabolosz. A felelősségünk hiányából fakadó szétesettség. Isten népe életében számtalanszor tapasztaljuk, hogy ilyen széthúzó folyamatok erőterébe kerül. Nem baj, ha képesek vagyunk beazonosítani ezt. Ugyanis az alapvető akadálya annak, hogy egy gyülekezet bizonyságot tegyen Jézus Krisztusról, és ne úgy gazdagodjon meg, hogy közben megfeledkezik mások szegénységéről, az pontosan ez a felelősség. Ez pedig egy szívvel, egy lélekkel lehet tenni egységben. Mert Jézus nagyon világosan tanít egy helyen. Hogy mindnyájan egyek legyenek, úgy, atyám, ahogyan te, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. A világ akkor fogja elhinni, hogy mi az ő küldöttei vagyunk, ha ezt a közösséget és ezt a felelősséget meg tudjuk élni. Valódi módon tudjuk megélni. A Golgotai kereszt épp ennek a valóságára mutat rá. Ugyanis Jézus váltságműve az, amelyben leomlik annak a spirituális akadálya, hogy Jézus választottai egységben lehessenek először is az Atyával. Emlékeztek, a kárpit ketté szakadt. Tulajdonképpen ez az akadály szűnik meg, hiszen a szentek szentjébe bepillantani lehet. és egységbe lehessünk egymással, hiszen testvéreivé válunk egymásnak, nem azért, mert jó lenne egymással lenni, hanem azért, mert Jézus által mi Isten gyermekei váltunk, és aki Isten gyermeke, azok egymásnak testvérei. Gyakorlatilag két út között választhatunk, Káin útja, vagy a Krisztusi út, de ez a felelősség, ez a párbeszéd képesség Istennel, és a közösségvállalás egymással az, amely valójában ezt a bizonyságtétel lehetőségét megadja Isten népének. Amikor ma ki fogtok jönni az úrvacsorához, ezt éljük meg, ezt valljuk meg. Erről teszünk hitvallást. A hitvallás az eredeti szóban, a Biblia eredeti nyelvében szimbólum, nem azt jelenti, hogy mi csak szimbolikusan ízélünk itt valamit az úrasztalánál, és akkor jelképek szintjén majd megérünk, nem erről van szó. Ez kőkemény hitvallás. Sokkal erősebb, mint a szavaink, amivel mi nagyon sokat tudunk hazudni, pláne egymásnak. Azt mondjátok el, aki ki fogtok jönni ide az úrasztalához, hogy igen, ti ismeritek Jézus Krisztust. Igen, ti akarjátok követni őt, és közösséget akartok vállalni az Úrral. Igen, ti párbeszéd képesek akartok maradni vele, felelni akartok neki, ha kérdez. És igen, ti ezt a felelős közösséget vállaljátok ezzel a gyülekezettel. Nem kis dolgot vallotok meg. Jobban teszi azt, hogyha valaki ebben bizonytalan, hogyha inkább nem vesz úrvacsorát. Mert amit viszont ebben a hitvallásunkban megteszünk, az számon lesz rajtunk kérve. Ezért van, hogyha megnézzük az 1 Korintus 11-et, ez a bánatos mondat benne van, csak ez valahogy a liturgiából kimaradt, bár csak benne lett volna, hogy az ilyen ember ítéletet eszik és iszik magának. Ítéletet. Mert amit ő kival, megval, kimond a hitvallásával, az nem jelenik meg a cselekedeteiben. Ilyen nagy ajándék lenne, hogyha ez a mai úrvacsora abban erősítenek bennünket, amiben ez az ige is. Három gondolaton vezetett végig bennünket ma így az írás. Mi az oka Isten népe megosztottságának, kikért vagyunk felelősek, és milyen következménye van a felelősség hiányának. Isten engedje, hogy úgy indulhassunk el ezen a héten, hogy ebben a közösségben és ebben a párbeszéd képességben lehessünk harcedzettek. Amen. Gyertek testvéreim, mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És te vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van Uram a szeretet. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindjárt.